Segítségre van szükségem, segítségre van szükségünk. Hívjuk hát segítségül Isten szent lelkét arra, hogy el tudja mondani nektek azt, amit mindnyájunknak együtt és egyen-egyenként nekünk szán ma a mindenható Isten. Hívjuk segítségül azért, hogy ne az emberi szavakat halljuk, ne az ember személyét tekintsük, hanem Isten üzenetét. A már felolvasott igéből, János evangélium a 11. fejezetéből újraolvasom az 51. és az 52. verset. Mindezt pedig Kajafás nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyerekeit egybe gyűjtse. Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja helyet. Szeretett testvérek, ki volt Valerius Gratus, és miköze a mi vasárnap délelőtti böjt első vasárnapi Isten tiszteletünkhöz? Nos, Krisztus után 15-től ő volt a Római Birodalom szíriai egységének a helytartója, ő volt a hatalmat képviselő, Rómát megtestesítő ember, Valerius Gratus. És ez a tisztsége, a helytartói tisztség felhatalmazta arra is, hogy beleszóljon abba, kit neveznek ki a zsidók, Jeruzsálem és az egész nép főpapjává. Több alkalommal élt is ezzel a lehetőségével. Számunkra az a legizgalmasabb, hogy ő hagyta jóvá a hallott bibliai részben szereplő, mondhatnánk főszereplő Kajafásnak is a beiktatását. De furcsa, Kajafással egy nem éppen szimpatikus személlyel kezdjük meg az idei böjtöt. Kajafással, vele, a látóval, a nyomozóval, arám nyelven ugyanis ezt jelenti a Kajafás. Nem az apja nevezte el így, és nem az édesanyja, ez egy ragadvány név, egy csúf név volt, látónak, nyomozónak hívták, abban az értelemben, hogy mindennek utána járt. Mindent előre megvizsgált, hogy lesz jó neki, és végig is vitte a dolgot. Például azt, hogy minden évben megvásárolta, lefizette a főpapi tisztséget, ő legyen újra a főpap. 19 évig tudta ezt csinálni. 19 évig a helyén maradt. Kajafást, aki minket Jézus perére és elítélésére, a húsvéti eseményekre, Poncius Pilátussal, a római helytartóval, a későbbi, egyel későbbi helytartóval való összehaverkodására emlékeztet, a mai szereposztásban egy új jellemet látunk, pontosabban új szerepet. A jelleme nem változott, a szerep igen. Egyetlen egy mondat erejéig Kajafás próféta lesz. Ez a jellemtelen ember. Ez a kaméleon. Igen, ne kutassuk miért. Isten megengedte, hogy feltornázza magát a vallási vezetőknek a ranglétráján a legfelső fokra. Megengedte neki azt, hogy prófétai szó kerüljön a szájába. János apostol nem véletlenül hangsúlyozza azt, hogy Kajafás megjövendölte Jézus halálát, és hozzáteszi, hogy ezt nem magától mondta. Nem magától mondta, hát akkor hogyan? Az evangélium szerint úgy, hogy mivel főpap volt. Elégedjünk meg ennyivel, hogy Isten nem az aljas, a számító, nyomozó, a karrierista jellemét használta, hanem a főpapi tisztséget. És a főpapi tisztség akkor is szent volt, mert azt Isten alapította meg már a sivatagi vándorlás során, hogyha a jelleme más volt az embernek. Jézus meg fog halni, mondta, de, és ez a profécia, nem is csak a népért, hanem azért, hogy Isten szétszóródott gyermekeit összegyűjtse, egybegyűjtse. Jézus keresztre feszítése nem csak a választott népnek ajánlotta föl a bűn bocsánatát, Kajafás szinte öntudatlanul ezt mondta ki, hanem mindegyik a világon szétszóródott Isten gyermeknek. Ezt mondta ki Kajafás. Többek között azoknak, akik ma hallják, ma délelőtt ezt az örömhírt, ezt a megerősítést. Igaz, hiddel, tényleg igaz. Isten összegyűjti a családodból, a baráti körödből, szeretett, ismert, de az Úristentől mérhetetlen távolságban élő gyermekeit. Visszatérve Kajafásra, ő azért mondta, hogy jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, semmint az egész nép vesszen el, mert egész egyszerűen nem akart összekapni a rómaiakkal. Jobb lesz, hogyha egy ártatlan embert, ezt a názáretit kivégzik, mint hogyha végig kellene, hogy nézzék a római légiósoknak a rendrakását, a véres, kegyetlen megtorlását, hogyha a Jézusféle kis szektácska, kis forradalom kirobban, és aztán amiatt sok embernek kell meghalnia. Jobb, ha csak Jézus hal meg. Ezt hitte Kajafás. Fogalma sem volt róla, hogy amikor beszél, abban a pillanatban Isten prófétaként alkalmazta. Te azonban már tudod, hogy az a bizonyos egyetlen ember, aki meghalt a teremtő szétszóratott gyermekeiért, az maga az önmagát megüresítő, Istennel egyenlő, tényleg meghalt, de feltámadott megváltóval. Hogy jutott idáig Kajafás? Nagyon-nagyon keményen meg kellett dolgoznia azért, hogy egyszer majd pénzzel, vagy akárhogyan, de megpályázhassa a főpapi tisztséget. Hosszú évekig járt rabbi képzőbe, rengeteget bőjtölt, bőjt van, ha kiírták, hanem a megjelölt imádság időszakokban rengeteget imádkozott, és akkor is, amikor nem jelölték ki az időt, kemény, nagyon kemény, legtöbbször hasznos, de olykor üres, alázatra nevelő fegyelmezésnek vetették alá rabbi iskolában. És Kajafás elvégezte, és aztán okos emberként fölfelé lépkedett a ranglétrán, Kajafás igazi vallásos pap lett. Vallásos. Ennyit önmagától a kegyes református is elérhet. Felépítheti bárki a vallásos karrierjét. Először megtanulja az első imádságot, én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Aztán megtanulja a mi atyánkot, hittanra jár, konfirmál, Bibliát kezd el olvasni, prédikációt hallgat, elolvassa azokat a könyveket, amit a padban mellette ülő keresztény testvér, a nagymamája, a testvére ajánlott neki, vagy esetleg a lelkésztől is elfogadja. Kívülről fújja a heidelbergi kátét. Odáig megy reformátusságában, hogy kinyitja Calvin institúcióját is, és elolvassa. Aztán még egyházi tisztségeket is betölt, civilként vagy lelkészként. Lesz belőle püspök, lesz belőle egyháztag, lesz belőle tanácsos, lesz belőle lelkész, lesz belőle esperes. Ez mind-mind a vallási karriernek egy-egy pontja. De ezeket az embereket, minket, Kajafás esete bármikor kijózanít. A vallásos ember vagy, Vagy ki? Vagy Istennek a begyűjtött gyermeke? Nagyon nem mindegy. Kajafás kijózanítja a püspököt, kijózanítja az egyháztagot, kijózanítja a presbitert, kijózanítja a lelkészt is. Sima vallásos ember vagy, eljutottál ideig, vallást van a válladon, tisztséged van a gyülekezetben, remek, de még mindig csak vallásos vagy nélkülem, mondja az Isten. Akár civilként, akár lelkészi végzettséggel, Kajafás esete kijózanít. A Kajafás vallását nem Isten szerezte, hanem ők maguk szerzik. Annyit is ér. Kimondhatja meg azt, hogy milyen az én hitéletem. Elég sok jelentkező van rá, meg is kaptam már a magamét, de minden tiszteletem ellenére én csak egyetlen egy véleményre vagyok kíváncsi. Kiállapítja meg azt, hogy hol tart a hitéletem. Vallásos vagyok, vagy tényleg Istent követő, hívő ember. Kedves testvérek, én ezért szeretem a Böjtöt. Emiatt, az azonosítás miatt. Ezért szeretem a Böjtöt, bocsássatok meg, nem csak a húsvéti Böjtöt. Nem csak a Böjt féle, mi sem vagyunk tisztában vele, hogy milyen az advent, most böjtöljünk akkor is, vagy ne böjtöljünk. Nem az adventi Böjtöt. Nem azt, amikor bárki megmondja, hogy most ideje van a Böjtnek. Most ez mondjuk egy nap, amikor böjtölni kell. Számomra a Böjt az, amikor csak ketten vagyunk. Én és az a hiteles személy, akinek nemhogy megengedem, de néha kifejezetten kérem őt, hogy mérje fel, milyen állapotban vagyok. Mondja a szemembe, és ez fontos lesz, mondja a szemembe azt, hogy a vallásom, a református vallásom előírásainak szintjét igyekszem éppen megugrani, vagy pedig a böjtölő társam, jaj, nem is mondtam ki az a másik, a böjtölő társam Jézus mértékének beállításához akarok hozzáigazodni. Hogy lehet böjtölni? Hogy lehet, hol lehet, mikor lehet Jézussal együtt böjtölni? Kiragadott, legmagasabb fokozatúra minősített időben és helyen. De ami a legfontosabb, ahhoz segítségül hívom a fizikát, vákumban. Vákumban lehet böjtölni. Szellemi feltöltődésre váró, Jézustól bármit elfogadó, kiszolgáltatott állapotban. És mi a módja a böjtnek? Összekulcsolt kezekkel? Igen, lehet így is. Lehunyott szemekkel? Igen, az is sokat segít. Az is egy nagy segítség. Múlt hét szerdán ajánlottam valami mást is a hittamosaimnak. Szeptembertől húzódik a szűkölködésünk az egyik általános iskolában, ahol hittan tanítok. A második emeleti húzatos folyosón félrehúzott asztal mellett folyik a hittanoktatás. Megszánt bennünket az egyik gazdasági vezető, és azt mondta, hogy kinyitja nekünk a logopédiai, matematikai zongorás termet, egy ilyen mindenes termet. Nagyon megörültünk neki, beléptünk, és az egyik falon egy óriási tükör. Ez az. A tükör elé kértem, hogy húzzanak egy széket a hittanosaim, egészen közel, úgyhogy verjék oda a térdüket a falhoz. Álljanak meg a tükör, üljenek le a tükör előtt, hajoljanak közel hozzá, és ameddig kérem őket, nézzenek a tükörbe. Egészen közelről nézzenek a saját szemükbe. Én is megdöbbentem rajta, elkomolyodtak, és egy pisszenés nélkül néztek szembe önmagukkal. Az idő elteltével, nem tudom másként megfogalmazni, egyre mélyebbre láttak önmagukba. Amikor szóltam nekik, hogy fordítsák vissza a székeket, üljünk megint körbe, és beszéljük meg a dolgokat, érdekes módon, komolyan mondom, 4-5 másodpercig még ott maradtak. Továbbra is néztek magukkal szembe. Olyan volt, mintha nem tudnának elszakadni, vagy búcsút intenének annak, akivel még soha nem találkoztak. Aztán még a kicsengetés után is arról beszélgettünk, hogy kivel találkoztak a szemükben. Mit láttak? Mi volt bennük? Kedves testvérek, ne értsétek félre, de nem az előírt, hanem az igazságra kiéhezett, az igazságra kiszomjazott, bőti időtökben, vagyis bármikor. Próbáljátok meg ezt a módszert. Próbáljátok meg elővenni egy tükröt, és amilyen hosszú ideig sikerül, nem farkas szemet kell nézni, pislokhattok nyugodtan, de amennyi ideig sikerül, nézzetek bele a szemetekbe. Jézus azt mondja, hogy ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, akkor a tested is sötét. Adj időt magadnak. Nézz egészen mélyre, csak a szemedbe, és állapítsátok meg ti ketten Jézussal a tükör előtt, hogy mennyire szennyezett a tested. Mennyire szennyezett az egész valód. Milyen a lelked higiéniája? Mit kéne kidobni belőle? Mit kéne elővenni? Mit kellene megmutatni? Mit kellene megtisztítani? A Jóisten Kajafást is be akarta gyűjteni oda a többi gyermeke közé. Mondja ki a tényt, mondja ki, aztán menjen oda Jézushoz. Jézus, mit is mondtam én? Mit akartál velem kimondatni? Jobb lett volna, hogyha elmegy Jézushoz, épp úgy, mint a nagy tanácsnak egy másik tagja, Nikodémus, aki éjszaka merészkedett oda Jézushoz, és nagyon kíváncsi volt arra, hogy mi az az újjászületés. Hát az ember nem vehet be az édesanyja méhébe még egyszer. Mi az az újjászületés? És Nikodémus másként ment el. Amikor majd a Jézus per lesz, akkor Nikodémus és Arimátia József ketten azok, akik megpróbálják védeni őt. Menjen oda Jézushoz. Kajafásnak is ezt kellett volna tennie. Beszéljen vele. Kérdezze őt. Ismerje meg. Ismerje föl, ki ő. Nem utasította volna vissza az Úr. Hanem Kajafás is meglepődött volna azon, hogy nem a vallásos politikus számításával örül Jézus halálának. Na Jézus kivégzik, és akkor nem lesz semmiféle forradalom, és nem kell a népnek szenvednie, hanem az Isten látogatását felismerő hívő ember Isten gyermekének a vidámságával. Jézusnak meg kell halnia, de ezzel a nép bűnét töröli el. Kedves testvérek, a bármikor élt, és most is bármikor élő kajafások nagyon jól ismerik Istent, nincs ezzel semmi probléma, csak nincs szükségük rá. Mindent tudok én az Úrról, de köszönöm, nincs szükségem rá. Ez a kajafásos vallásosság. És erre még akkor sem jönnek rá az ilyen emberek felebarátaink, amikor Isten a szájukba adja az evangéliumot. Kimondják az igazságot. Még akkor sem jönnek rá, hogy az ő hitük, úgynevezett hitük csak vallásosság. Miért? Azért, mert a saját szájuk íze szerint értelmezik azt, amit Jézus mennyei fűszerrel meghintett már. A saját szájuk íze szerint. Kajafás kimondta azt, hogy Jézus halála tényleg kiváltja a nép békességét, de ő úgy értette, hogy abban az időben a rómaiak haragjától, attól megváltja Jézus halála. Jézus pedig ugyanezzel a történettel, vagyis a keresztre feszítésével azt a békességet szerezte meg, amit a legelszántabb, a legbátrabb forradalmár, szabadságharcos sem lett volna képes, Isten haragját vette le az emberből. Kajafás átfűszerezte az evangéliumot, de így már nem maradt az. És nem csak róluk vette le Isten a haragját. Kajafás tüdejét, hangszálait, nyelvét, ajkait bekapcsolva a mennyei örömhír adó azt tudósította, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem miért? Azért is, hogy Isten szétszóratott gyermekeit összegyűjtse. Ezt nem nehéz elmondani, vallásosan is el lehet mondani. Ugyanakkor nem könnyű örülni neki. És itt egy pont, amikor felmérhetjük, hogy vallásos emberek vagyunk, vagy hívő emberek. Örülök ennek az örömhírnek, mindig örömmel tölt el, vagy csak szajkózom, csak ismétlem, mert így tanította az egyház. Ahhoz, hogy örüljek, ahhoz idő kell, ahhoz engedékenység kell, ahhoz reménységre van szükség. Mihez? Ahhoz, hogy megszülessen a kérdés, rólam szól, rólam beszél, ez a profécia. Én is egyike vagyok az Isten szétszóratott gyermekeinek, és talán a gyermekem is, talán a társam, talán a házastársam, talán a testvérem, az édesanyám, az édesapám, lehet, hogy még a szomszéd is egyike Isten szétszóratott gyermekeinek, akit Isten egybe akar gyűjteni. Lehet, hogy most, vasárnap délelőtt, azért hallom ezt az egészet, hogy ne legyek többé vallásos, hogy nekem ne a kedves értelmezés, ne a nekem kedves értelmezés szerint értsem az igehirdetést, a Bibliát, hanem úgy, ahogy Isten juttatja el a fülemig, a számig, a szememig, a szívemig. Kedves testvérek, a húsvét előtti böjtben egyre többször fogjátok látni, hallani üzletekben, újságokban, televízióban. Egyre többször fogjátok látni a keresztet, azt a bizonyos golgotai keresztet. Kajafás ott állt a kereszt előtt. Többekkel együtt ennyi mondani valója volt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Szálljon le most a keresztről, és akkor hiszünk. Utána Kajafás hazament. Hazament, mint egy vallásos ember. Állt ott még valaki, sokan álltak, de valakit szeretnék kiemelni, egy névtelen embert. Ott állt a keresztnél, ő volt a római egység parancsnok, akinek a kivégzést kellett véghez vinni, az a bizonyos centurió, százados. Ott állt, és ennyit mondott, bizony ez az ember Isten fia volt. Ő is hazament. Ő is hazament Isten gyermekeként. Úgy ment haza, mint akit begyűjtött az Isten, mint az ő gyermekét. Kajafás vallásosan, a névtelen centurió pedig Isten gyermekeként. Mert az örök élet, az nem vallás, az örök élet az egy Istenre néző, magunkba forduló, Jézust követő létforma. Folyamatos, és hadd tegyem hozzá, jókedvű böjt. Most mi is hazamegyünk pár perc múlva, böjt alatt, vagy böjt után bele lehet néznünk a tükörbe. Nem fog ártani. Sőt. Amen. 396-os számú dicséret harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik, küld útra hírnöki csapatját.